Thank you. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és tudott Istenből van. Kedves testvéreim, Isten igéjét Jeremiás próféta könyvéből olvasjuk. Jeremiás próféta könyvének 6. részéből, 16. versről a 21. versig. Jeremiás próféta könyvének 6. részében, 16. versről ezt olvasjuk. Így szólt az Úr: álljatok az utakra és nézzetek szét, és kedvezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok, aki lelkeiteket. És azt mondták, nem megyünk. Őrállókat is rendeltem fölé, mondván, figyeljetek a fürtnek szavára. És azt mondták, nem figyelünk. Azért halljátok meg ti nemzetek, és tudd meg te gyülekezet azt, ami következik lejárat. Add meg, ó Föld, íme én veszedelmet hozok erre a népre, az ő gondolatainak gyümölcsét. Mert nem figyeltek az én beszédeimre, és az én törvényemet megjavítottuk. Minek tékem ez a tömjén, ami Sebából kerül, és a messze földből való jó illatú falé, a ti égő áldozataikhoz nincsenek kedveltek, sem a ti véres áldozataikhoz nem történik nékem. Azért ezt mondja az Úr, íme én akadályokat szerzek a népnek, és megbotlanak bennük az atyák és a fiak együttesen, szomszéd és a barátja elvesz. Isten áldja meg az új igényt, és annak magyarázatát.
Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk és magasztalunk, téged, aki világ teljhatalmú ura vagy, akinek kezében van minden hatalom menjen és földön, akinek a szemei elől senki nem rejtőzhetik el, akinek szemei előtt mindenek titkai nyilvánvalók. Köszönjük te néked, hogy magasztalatunk téged, mert teljes vagy szeretettel. Nem csak hatalommal és rendkívüli tudással rendelkezel, hanem számunkra fölfoghatatlan szeretettel is. És köszönjük, hogy ezzel a szeretettel jöttél el erre a földre, hogy meghalljál a bűnösökért, megváltsd őket. És köszönjük néked, hogy így is haltál meg a Golgota keresztjén, irántunk való nagy szeretetből, hogy megszabadíts minket a bűneinktől és azok következményeitől. És nekünk megszerezd Isten bocsánatát, és azzal az ővele való közösséget, ami maga az örök élet, ami maga az üdvösség. Köszönjük te néked, hogy szeretettel szólongatsz minket, ma is, itt is, hogy bízunk benned, és bízunk a te drága áldozatodban, sőt, bízunk benned annyira, hogy átadjuk neked a szívünket, az egész életünket. Kérünk téged, hogy szent lelked által ragyogtasd föl előttünk ma is a te dicsőségedet, hatalmadat, tudásodat és rendkívüli szeretetedet. És add, hogy a mi szívünkben valóban hit ébredjen, és bizalom és szeretet ébredjen irántad. És ha már ott van, akkor az megerősödhessen, egyre inkább megerősödhessen. Kérünk arra, hogy áld meg most a mi istentiszteletünket azzal, hogy megszólalsz, hogy erősítesz, hogy vigasztalsz, hogy magadhoz is közelebb vonsz mindnyájunkat. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, igehirdetésre készülve a 225. énekünk 5. versét énekeljük, Adjad, hogy lássuk a világosságot. Istentiszteletünk alapigéje a felolvasott igeszakaszban található, Jeremiás könyvének 6. részében, a 16. versben. Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, Isten a történelem ura, ő irányítja az eseményeket, a reformáció is tőle való esemény. Tőle való esemény volt, de az is maradt, ma is az. Ő az, aki szent lelke és az írás által, és emberi eszközei által elindította az egyház nagy visszatérését az ő szentírásba közölt akaratához. A reformáció tehát nem valami általános megújulás volt, ahogy így szokták emlegetni manapság, hogy megújulás, mindig megújulást mondanak, de aztán itt vége a fejtegetéseknek, mindig csak egy megújulás. Nem akármilyen megújulásról volt szó, és ezt nagyon fontos látnunk, és szívünkbe vésni, hogy az Isten igéje szerinti, a Szentírás szerinti megújulásról volt szó az egyházban akkor. Az egész esemény sornak, ami ott elindult, és végigfutott, ennek az egész esemény sornak a meghatározója a Biblia volt, mint Isten beszéde, Isten szava. A kereszténység akkori egészének egy része, nem az egész, a másik rész nem, egy nagy rész nem, de egy része a Bibliát Isten szavaként kezdte látni, és felfogni, és hinni. És ennek következtében levonták ennek a következményeit, elhagyták azt, amit az ige rossznak, tévesnek ítél, akár cselekedetbe, akár hitükbe, és oda tértek ahhoz, amit Isten igéje mond. Hit tekintetébe, teológia tekintetébe, egyéni életvitelük tekintetébe is. És ezt kezdték el hangsúlyozni, hogy attól, ami nem igeszerű, el kell mennünk, és ami igeszerű, azt kell követnünk, oda kell menni. Ez a régi ösvény, ami járnunk kell. És hívták az embereket is, és sok ember odafigyelt erre. Megértették, hogy miről van szó, és hitték is, hogy tényleg erről van szó. Amikor a Szentírásnak a reformációban betöltött kulcsszerepét hangsúlyozom, akkor azt úgy teszem, nem egy könyvnek a kulcsszerepét hangsúlyozom, hanem mint Isten igéjének a kulcsszerepét, Isten szavának a kulcsszerepét hangsúlyozom. Úgy is mondhatnánk, hogy maga Isten, aki a Bibliát mondta, ő a reformáció tengelye. Nagyon sokan azonban az akkori egyházban erre az egész dologra, hogy a Bibliához térjünk, és hagyjuk el, ami nem odavaló, nem jó, erre az egész fordulatra csomó ember, a papok, a pápa, a katolikus embereknek a legnagyobb része is nemet mondott. Ők mind a mai napig azokban a tévedésekben, sőt, sokkal súlyosabb tévedésekben vannak, hitükben és az életgyakorlatukban és a kegyességükben is, amiben akkor voltak. Ha valaki elindul egy rossz úton, akkor minél tovább megy azon az rossz úton, egyre inkább el fog tévedni. Hát ezt lehet látni sajnos a katolikus egyházban. Mi más útra indultunk el, testvérek. Ezt ne felejtsük el soha. Más útra indultunk el. És minél messzebb megyünk ezen a másik úton, annál inkább fogunk tőlük eltávolodni. Egészen addig tart ez az eltávolodás, míg vagy mi el nem hagyjuk a mi útainkat, a Biblia által meghatározott útainkat, és vissza nem témfergünk és somfordálunk oda, vagy ők el nem hagyják a maguk tévhiteit és téves kegyességi gyakorlatát, és nem térnek az Úrhoz az íge elfogadásával. Különben a két útnak teljesen más a kifutása. Más az út maga, és más a végcélja is. Ha tetszik nekünk, ha nem, testvérek. Hogyha valaki úgy tesz, mint ahogy a zsidók csináltak annak idején, hogy Isten mondja nekik, hogy én oda küldtem hozzátok, és mondtam nektek a proféták által, mondtam múlt időben, álljatok az utakra, nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jut, és azon járjatok. elmondták a reformátorok annak idején az ő egyházaikban, a katolikus egyházakban, gyülekezetekben, hogy ez nem jó út, amin járunk. Elmondták, leírták ezerszer, tízezerszer. És erre azt mondja a papság, élükön a pápával, hogy átkozottak vagytok. És aki erre megy, az egy eretnek. Mint a zsidók. Mit mondtak? Azt mondták, nem megyünk. Nem megyünk. Lehet ezt mondani az Isten szavára, hogy nem megyünk, de hát ennek megvannak a következményei. Akkor mondja Isten tovább, a zsidókra nézünk. Az őrállókat rendeltem föléjük, és azt mondtam nekik, figyeljetek a kürt szavára, az őrök kürtjének a szavára. És amikor kürtőnek, mozduljatok. És ők mit mondtak? A zsidók azt mondták, nem figyelünk. Hiába akarsz itt bármit elérni, hogy megmozduljunk, vagy csináljunk valamit, vagy nem csinál, maradunk ott, ahol vagyunk. A katolikus egyházba megjelentek az őrállók, akik elkezdték fújni a kürtöt, ugye? Luther, Calvin, Zwingli, a többiek, a nagyok, a magyarok között, lehetne sorolni a magyar reformátorokat is. Fújták a kürtöt. És az egyháznak, az akkori nagy katolikus egyháznak a nagy része, a vezetősége, a hivatalos része azt mondta, nem figyelünk arra, amit mondotok. Mi nem hagyjuk el azt, amin eddig voltunk. Maradunk itt. Meg lehet ezt tenni, testvérek, de Isten erre egy módon reagál. Hadd meg, ó föld, íme veszedelmet hozok erre a népre, az ő gondolataitnak a gyümölcsét. Megisszák, amit maguknak kotyvasztottak. Ez lesz az ítélet. Megisszák, amit maguknak főztek. De testvérek, mind a mai napig így van ez. Nekünk, reformátusoknak is tudni kell, hogy Isten a Bibliába megszólal. És ott mondja meg nekünk, hogy mit higgyünk, meg hogyan éljünk. S ha mi azt mondjuk, hogy minket az nem érdekel, meg hiába trombitálja valaki közöttünk minket, ugyan meg ki nem mozdít abból, amit mi már ugye elfogadtunk, akkor mi is rossz útra mentünk. Mi is válaszolhatunk úgy, hogy nem megyünk arra, mert az Úr mond. Meg nem figyelünk arra, amit az Úr üzen. Na minek? Jó nekünk így is, ahogy vagyunk. Akkor testvérek, ránk is ránk hozza az Úr a veszedelmet. Már kezdi is hozni egyébként. A saját gondolatainknak megisszuk a gyümölcsét. Megesszük a gyümölcsét. Mert megvetettük, hogy így mondjam, mi is, akiknek nem szabad lett volna, de megvetettük az Isten beszédeit és az ő törvényét. Ne vessük meg. Soha ne vessük meg. A reformátorok, testvérek, olyan emberek voltak, akikben az Isten lelke dolgozott, és ezek az emberek, akik korábban ugye a katolikus egyháznak a tagjai voltak, és Bibliájukat ismerték. Ezek az emberek egyszer csak észrevették a Bibliában a Krisztus evangéliumát. Észrevették magát Krisztust. És megnyílt a szemük arra, hogy ez az egész Biblia, ez nem egy ilyen, nem játszhat egy alárendelt szerepet az életünkbe. Jézus megnyitotta a szemüket magára a Bibliára, és a Bibliának számos üzenetére, amik a hitre vagy az életre vonatkoztak. És maga a Krisztus elvégezte az ő szívükbe, hogy a Bibliát ők úgy vették, mint az Istennek a beszédét. Az Istennek a szava. Erről számtalan vallomást olvasunk ugye az írásaikba. Például a második helvét hitvallás így kezdődik, ezzel kezdődik, mert ez a legfontosabb dolog volt nekik. Hisszük és valljuk, hogy a szent proféták és apostolok kanonikus írásai, ez a 66 könyv, mind az Új Testamentumban Isten igaz igéje. Isten igaz beszéde, más szóval. Isten igaz szava. Nem emberektől származik, mert maga Isten szólt az atyákhoz, prófétákhoz, apostolokhoz, és szól még mindig hozzánk-e szent írások által. Isten szava a Biblia. Ez volt az alap meggyőződésük. Amit ez nem enged nekünk a hétköznapi életünkbe megcsinálni, mi nem megyünk arra, és nem csináljuk azt. Hiába mondják ezzel, hogy csinált, hiába hívogatnak minket, hogy gyere velünk, hát járj velünk. Milyen szép lesz ez. Nem megyünk, mert az ige nem enged minket oda. És mondják, ezt higgyétek, azt higgyétek, nem hisszük. Mert mi azt hisszük, amit a mi Istenünk mond nekünk az írásban. Az írás által. Sajnos testvérek, mára most már a protestáns gyülekezetek, egyházak legnagyobb része odajutott, hogy sajnos közöttünk már alig-alig vannak, akik hiszik, hogy a Biblia Isten beszéde. Látom, Etelka itt megrázza a fejét, és azt mondja, hogy? Igen, de sajnos ez a helyzet. Most elsősorban nem a gyülekezetekről beszélek, mert a gyülekezetekben még mindig ott vannak azok az emberek, akik ezt hiszik. A teológiákról beszélek. Teológiai tanárokról beszélek. Egyházvezetőkről beszélek. Akik azt tartják ma általánosságba, hogy a Biblia nem Isten beszéde hozzánk, hanem azt mondják, hogy az csak egy emberi irat. Emberi gondolatok Istenről, világról, emberről, bűnről, kegyelemről, megbocsátásról, szeretetről. Régi vallásos embereknek ilyen mániája volt, hogy írogattak bizonyos könyveket, más vallásokban is vannak ilyen könyvek. Hát a zsidóknak is volt egy-két ilyen tagja, aki ilyen gondolkodó ember volt, és az Istennel kapcsolatos gondolatait ő leírta. És ez lett a Biblia. Ugyanolyan emberi vallásos irat, mint akármelyik más ókori könyv, mondja ez a Biblia kritikus teológus társaság, akit egyébként ott van az evangélikusban, a reformátusban, a baptistában, ott van a metodistában, mindenki, mindenhol az evangélikálokban, az evangéliumokban, mindenhol ott van ez a nézet. Mindenhol, legfeljebb nem vettétek észre. Vagy jól álcázzák magukat ezek az emberek, mert azért hivatkozni szoktak a Bibliára, a Biblia így, a Biblia csak amikor az ember elkezdi ezt a dolgot kapargatni, hogy mit is hisznek a Bibliával kapcsolatban, akkor kiderül, hogy nem hiszik, hogy az Istennek az a beszéde. Azt mondják az emberek, hogy hát amit a Biblia a természetről mond, az nem egészen igaz. Az nem teljesen igaz. Amit a történelmi eseményekről mond, hogy zsidók kivonultak Egyiptomból, vagy Jézus így élt, az se igaz. Nem úgy volt. Nem. Akkor aztán eljuttak oda ezen az úton, ugye megy az ember egyik lépés a másik. A Bibliának már az erkölcsi útmutatása is se olyan kötelezőek, vagy nem kell azt követni. És akkor így jutnak el lelkészek olyan kijelentésekre, hogy az ember elképed rajta. TV-be vagy rádióba lehet hallani lelkipásztorokat, egyházvezetőket, olyan elképesztő dolgokat mondani, hogy az ember azt se tudja, hogy mit csináljon. Azt mondja az egyik műsorban, egy evangélikus egyház volt, a teológiájukon volt egy ilyen kerekasztal beszélgetés a homoszexualitás és az egyház viszonyáról. És azt mondja ott az egyik lelkipásztor, hogy a Biblia ebbe a kérdésben nem kompetens. Így kijelenti. De nem kompetens. Hát hogy lenne kompetens? Hogy mit mond az ige erről? Az kit érdekel ma? Az már elavult, tehát régi, mint a Bhagavad Gita, meg a Korán. Hát ezek már régi vallásos, a Biblia is. Hát már nem aktuális, az erkölcsi törvény, ami benne van. És innen már csak egy lépés az, amit ki is mondanak, hogy a hit dolgába se fontos, hogy mit mond. Hát emberek gondolták az Istenről, meg a hitről, meg az üdvösség útjáról azt, amit leírtak, de az már nem úgy van. Hát ma már mindenki tudja, hogy nem csak Jézus Krisztus által lehet üdvözülni, nem? Hát mindenki tudja, hogy a mohamedánok is üdvözülnek, meg a hinduk is üdvözülnek, meg a konfúcia híves, mert mindenki a maga módján üdvözül, csak vegye komolyan a vallását. A Biblia igaz ellent mond ennek, nem, pontosan ellent mond ennek, és azt mondja, hogy csak az Úr Jézusba vetett hit által van üdvösség, és ezért kell mindenhol hirdetni az embereknek. De jönnek az emberi okoskodásokkal, teológusok, teológiai tanárok nem hiszik tulajdonképpen, hogy az Istennek a beszéde a Biblia. A reformátorok testvérek azt mondták, hogy az Isten igaz igéje. Ez a régi út, testvérek, erre a vélekedésre hívlak benneteket is vissza. Ezen járjatok, mert akkor békességet találtok a lelketeknek. A reformátorok ebből aztán tovább is következtettek, például arra, hogy a Biblia nem tartalmaz tévedéseket. Azt mondták, hogy mivel Isten szava és Isten nem téved, nem hazudik semmibe, nem kell neki felülbírálni a saját magát, mert jaj, hát ezt nem jól tudtam, vagy... A Bibliában nincs tévedés, abban a tekintetben, amit direkt tanítani akar. tévedésmentes a Szentírás. Emberek írták, ezt látták a reformátorok is, de ezeket az embereket, akiket Isten használta, hogy leírják az üzenetét, Isten megőrizte a tévedésektől. Ők maguk tudtak volna tévedni, mert olyan emberek voltak, mint mi. De Isten megőrizte őket a tévedésektől. Megtehette ezt Isten? Hát minden további nélkül megtehette. Miért ne tehette volna meg? Megtehette Isten, hogy ezeket az iratokat, amiket először ezekkel az emberekkel leíratott, ezeket a századokon keresztül megőrizze? Képes erre Isten, hogy megőrizzen egy iratot, hogy ne vesszen el? Képes erre. Képes arra, hogy azokat az iratokat, amiket valóban ő ihletett, összegyűjtesse az emberekkel? Persze, hogy képes. Képes arra, hogy a fordítóknak a lelkében munkálkodjon, hogy jól fordítsák, pontosan fordítsák le az ígét, az ősz eredeti a görögül, vagy éppen héberül mondott. Erre is képes. Testvérek, nagy dolgok ezek. Mi azt mondjuk, hogy a Biblia reformátorok tanításai szerint egy tévedhetetlen isteni ige. Az lehetséges, hogy a szövegbe vannak ilyen nyelvtani helytelenségek, pontatlanságok, nyelvtani szerkezetben esetleg bármennyire is próbáltak ügyelni a másolás során, becsúszhattak valami kis szerkezeti eltérések, de hogy a Biblia tartalmát nem kritizálhatjuk, az bizonyos volt a reformátoroknak. Az, hogy az egyes részeket nyelvtanilag elemezzük, ott esetleg helyesbítünk, vagy több töredékből próbáljuk megtalálni az eredeti szöveget, ezt úgy nevezik, hogy textuskritika, ezt ők is művelték, és ez teljesen jogos dolog. De az, hogy a Bibliát tartalmilag kritizálják, hát az eszükbe nem jutott volna. Hogy azt mondják, hogy a Biblia itt téved, meg ott téved, meg amott téved. És akkor testvérek, most kijön Budapesten az egyik teológiai tanárnak a könyve, ami teológiai kurzus volt, és ilyeneket olvasunk ebben. Ebből tanított, amikor még tanított, de még most is tanít egyébként, egyik érinthetetlen teológiai tanárunk. Mózes nevű ember nem is létezett, idézett a könyvből. Nem is létezett, mivel annyi bizonyos, hogy így ilyen torz formába senkit se hívtak Izraelbe. Hát ez természetes, nem? A Sinai hegyi kinyilatkoztatás vulkanikus teofánia. Vulkán kitörés volt, és azt a zsidók úgy fogták, aj, az Isten megjelent, az Isten a vulkán kitörésbe. Nem szólaltott meg senki, meg Mózes, nem is létezett, hogy oda fölmenjen, ugye? Ahol kapták a 10 parancsolatot meg. Az csak egy vulkán kitörés volt, amit úgy értelmeztek, hogy mert ilyen természetimádó nép volt, hogy az ott az Istennek valami kinyilatkoztatása. Vulkanikus teofánia. Azt mondja, az egész dávidi dinasztia csak a krónikás idealizáló történet írásában és a vallásos lírában maradt fenn. Dávid háza, ugye ismeritek a kijelentést, a Bibliából ezt a kifejezést. Az Dávid és az ő követője, az ő házából, a leszármazottai közül, az ő királyok. A dávidi dinasztia, ugye a Biblia beszél erről, hogy egymás után jöttek Dávid utódai Izrael trónjára. Egy darabig. Mint hogy nálunk is volt Árpád házi király. Dávidi dinasztia. Azt mondja a teológiai tanár, hogy ez az egész egy hazugság. A krónika könyve és a királyok könyve leírja nekünk ezt az egész dinasztiát, és ő azt mondja, hogy ez egy hazugság, egy történeti mese. A Biblia azt mondja, hogy Jézus született Betlehemben, és kijelenti a teológiai tanár, hogy a történeti valószínűség inkább amellett szól, hogy Jézus Názáretben született. Egyértelműen ez a Bibliának a tartalmi kritikája. És testvérek, amikor ezzel a teológiai tanár ellen Budapesten föllázadtak annak idején, már jó pár évvel ezelőtt a teológiai hallgatók, akkor nem a teológiai hallgatókat marasztalt el a tanári kar, illetve igen, őket marasztalt el, nem a professzort. Nem a professzort. Mert hát ő a barátunk, ugye? Haver. Mindegy, hogy mit mond. A diákok fogják be a szájukat. Bizonyos szempontból meg lehet érteni, de más szempontból meg nem. Na ez az, amire testvérek, a reformátorok nem vetemettek soha. Mert azt mondták, a Biblia Isten igéje. És amit mond, az úgy van. Az nem, nincs benne hazugság, tévedés, vagy valami. Lehet, hogy vannak nyelvtani hibák benne, vagy egyik-másik szó megváltozott, de a lényegi üzenet, a tartalom maga nem változott meg, és az egész úgy, ahogy van, Isten szava. Mindabban, amit tanítani akar, tévedhetetlen. Ez a régi út, erre hívlak titeket. Ti is így tekintsetek az ígére, Isten kegyelméből. Na ebből aztán a reformátorok még tovább következtettek, és azt mondták, hogy a Bibliának A helyes magyarázata az, amikor a Bibliát a Bibliával magyarázzuk. Bibliát Bibliával magyarázunk. Ugye ezt a Bibliából tanulták, mert Pál apostol mondja, hogy a Bibliát, ő is a Bibliát a Bibliával magyarázta. Ezt úgy nevezte, ezt a írás magyarázati szabályt, hogy a hit analógiája. A Római Levél 12. részének a 6. versében azt mondja az írás magyarázóknak, hogy e szerint a szabály szerint magyarázzák az írást. Bibliát Bibliával. Igét igével, mert az van vele egy szinten. Ezért ezt a reformátorok fölismerték, és ők ezt igyekeztek gyakorolni. Ha volt egy bibliai rész, amit meg akartak magyarázni, és nem volt valami világos, akkor egy másik ige rész fényébe kezdték el vizsgálni, hogy megértsék az igazi értelmét. Ennek a írásmagyarázati módszernek a lecsapódása, amit mindnyájan, akik bibliaolvasók vagytok, láttok, ugye vannak az egyes bibliai versek, és ott vannak alattuk az úgynevezett párhuzamos helyek. Ilyen kis betűvel oda vannak írva alulra. Ha valamit nem értesz abba a versbe, menjél oda, arra az ott megjelölt másik hely, és annak a fényébe vizsgáld át és kutasd át, hogy hát, ha jobban megérted. Fontold meg, töprengél rajta. Ígét igével magyarázunk. Így mondják a helvét hitvallásban is, hogy nem helyeslünk akármilyen biblia magyarázatokat. Csak azt a magyarázatot ismerjük el igaz keresztény értelmi magyarázatnak, amely magából az írásból van véve. Ezt így is gyakorolták, testvérek, a protestantizmusban mindig. Ígét igével magyarázva. Azonban ma mi van? Gondoljátok, hogy ez is van. Mert a naív református egyháztag, meg egyéb egyháztag azt hiszi, hogy ez így van ma is. Nem így van, testvérek. Egyáltalán nem így van. A Bibliát ma más fénybe szokás vizsgálni. Nem a Biblia saját fényébe vizsgáljuk a Bibliát, hanem mondjuk a pszichológia fényébe. Fölvesszük a pszichológia szemüvegét, most egy másik kép, ugye, és a pszichológia szemüvegén keresztül nézzük, hogy mit is mond akkor a Biblia, hogy jól értsük már, amit mondani akar. Vagy fölvesszük a biológia szemüvegét, és nézzük a biológia szemüvegét, mert mi áll meg belőle, mi nem áll meg. Fölvesszük én nem tudom, melyik tudománynak a szemüvegét, és akkor azt nézzük, hogy na, így jó lesz ez. Na és akkor így születnek, testvérek, a legelképesztőbb biblia magyarázatok. A kedvenc példám a pszichológia, mert az ritka téves magyarázatokra képesíti az embereket. Mert hogy mi a nagy parancsolat? Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat, mondta Jézus. Ebben a kettőben van összefoglalva az egész törvény és a proféták, mondta Jézus. Ez a dolgotok. Szeresd az Urat, szeresd az embertársadat. Jön a pszichológus. Hát itt tulajdonképpen nem is kettő, hanem három parancsolat van, mondja. Mert ugye vegyük már észre, hogy nem csak Istent kell szeretnünk, meg az embertársadat, hanem magunkat is. Ott van ugye benne, hogy mint magadat. Hát aki nem tudja magát szeretni, az nem tudja se a fele barátságát, se Istent szeretni. Már mindjárt a kettő parancsolatból lett három, sőt, az utolsó, ugye, az önszeretetnek, az önimádatnak a parancsa, mint egy isteni parancs jelenik meg, amit ha nem teljesítünk, nem is tudjuk se Isten, se embertársainkat szeretni. Vagyis, ember, szeresd magad. Tehát, szeresd magad. Hát, de szeresd már magad. Magyarázzák az embernek, a pszichológus keresztjének, vagy nem... Annak az embernek, aki mindenkinél jobban szereti saját magát. Már alapból, nem? Hát mindenki rájön, hogy én magamat szeretem a legjobban az egész világon tulajdonképpen. Gyerekkoromtól kezdve ez van benne. Magamat imádom, magam körül forgok. Én egy egocentrikus, önszerető ember vagyok. És akkor megjelenik egy kereszténynek nevezett pszichológus, és elkezdi neked magyarázni, hogy igen, az a baj, hogy nem szereted eléggé magadat. Még jobban kéne szeretni. És megerősít egy bűnbe, mert a bűn lényege tulajdonképpen ez, hogy magunkat szeretjük az Úr helyett. Olyan magyarázathoz jut el a pszichológia felhasználásával, amelyik már szembeáll a Bibliának az üzenetével. Olyan magyarázatot sütnek ki testvérek, hogy már az ember... Hát a Bibliának ezer része ellen mondanak, de ők mégis azt hangoztatják. Ezzel az önszeretet ideológiájával van tele az a könyveknek a legnagyobb része, amiket ide lefordítanak nekünk magyar nyelvre, hogy ezek szerint éljük a házasságunkat, meg a gyerekeinket is így neveljük, meg egyebeket. Nos, testvérek, nem. A régi ösvény az az, hogy itt az írás, és úgy próbáljuk megérteni, ha valamit nem értünk, hogy a egyéb bibliai részek fényébe tesszük, és úgy próbáljuk megértelmezni. Az utolsó dolog, amire szeretnék még rávilágítani, hogy a reformátorok, mivel Isten igéjének látták a Bibliát, ezért azt mondták, hogy abszolút tekintélye van a számunkra. Abszolút tekintélye van a számunkra. Legfelsőbb tekintély. Mit mond az Úr? Ezt a Bibliában is így látható, ugye? Az egyes gyülekezetekben, akár hittani, akár erkölcsi problémákkal kapcsolatban, mindig ez volt a döntő. Mit mond ezzel kapcsolatban Isten? Ha mond valamit, találjuk meg, és kövessük. Ez volt a reformátoroknak is a nagy felismerés, hogy a Biblia a legfelsőbb tekintély. A szívünkben, nekünk, de a közösségeinkben és az egyházunkban is. A Biblia, a norma normans, a legfelsőbb norma, a legfelsőbb meghatározó tekintély. Nagyon érdekes, hogy a katolikus egyházban is hitték az emberek abban az időben egyébként, hogy a Biblia Isten ihletett igéje. Ők is úgy tartották, csak a katolikus egyházban az volt a probléma, hogy nem tekintették a legfelsőbb tekintélynek egyszer s mind. Hanem azt mondták, hogy a Biblia tekintélye mellé még oda kell tenni a szent hagyomány tekintélyét, és így két tekintély lett az egyházban, a Biblia és a szent hagyomány. A szent hagyományba beletartoztak a zsinati végdöntések, a pápai dekrétumok, az egyéb ilyen nyilatkozatok, amiket az egyház tett a századok folyamán. Ez egy ilyen nagy kalap, amiben mindenféle ilyen emberi, zsinati, pápai határozatok, meg dekrétumok, meg döntések úgy benne vannak. Ez a szent hagyomány. Azt mondták, hogy a Biblia mellett ez is ott van, mint tekintély. És az egész fölött pedig ott van az egyház tekintélye. Az egyház tekintélye pedig a pápa tekintélyét jelenti magyarul. Vagyis a Bibliát elismerték, mint Isten szavát, csak nem tulajdonították neki a legfelsőbb helyet. Jöttek a reformátorok, azt mondták, szent hagyomány, az csak egy emberi, az tényleg emberi alkotás. Van benne, ami igaz, azt tartsuk meg, de van, ami nem igaz, nem helyes, nem igeszerű. És az, hogy az egyház van a Biblia fölött, azt onnan el kell menni. Az egyháznak alá kell menni a Bibliának, és ők a tekintély piramis csúcsára oda tették a Szentírást. A Szentírás szabja meg az egyház életét, a Szentírás szabja meg az egyéni életünket, a közösségi életet, mindent a Szentírás szab meg. Ez jelenti, hogy a legfelsőbb norma, ehhez igazodunk. Mint a szabás mintát, amikor a bohém nők ugye otthon szoktak így szabni, varni, és akkor ráteszik az anyagra, és akkor körülrajzolják, igazodnak a mintához, különben nem lesz belőle semmi. Nekik a minta, a reformátoraknak a Biblia volt a minta. Ehhez idomuljunk. Most testvérek, ma mi van? A mi egyházunkba, a mi gyülekezeteinkbe, a te szívedbe, az én szívembe. A Biblia, mint Isten ihletett igéje képezi a legnagyobb tekintélyt? Vagy más? Hát úgy az egyházunkra nézve, testvérek, a protestáns egyházakba, reformátusba is, úgy 200 éve a Bibliát alárendelték az ész tekintélyének. Az ész. Az ésszel, a hitetlen ateista ésszel kezdték el a Bibliát kutatni. Ez lett ami fölötte álló norma. Na hát a hitetlen ésszel például nem férnek össze a csodák. Ilyen, hogy a tenger szétválik, meg Jézus a vizen jár, meg föltámadnak a halottak, meg föltámad maga Jézus. Hát ez az emberi ateista ésszel, hát föl nem fogható, hát látjuk mi is, és ez az egész az ész tükrében csak egy mese, egy mitosz. Hogyha a kommunista pártba, vagy nem tudom, a kommunista ideológusok, vagy propagandisták között találkozunk azzal, hogy a Bibliát az ész, a hitetlen ész tükrében nézik, vizsgálják, és azt fölé rendelik, akkor nem csodálkozunk. De amikor az egyházba csinálják ezt, testvérek, amikor a 70-es években, vagy a 80-as évek elején a kezembe vettem egy orosz kommunista propagandista által írt könyvet, a kereszténységről szól, és abban teológusok eredményére hivatkozva mondja, hogy Isten nincs is. Meg Jézus nem is volt, meg nem is. Mert hát a teológusok mondják, és idézi a német teológusokat. Az észt fölé rendeljük. Ez folyik, testvérek, sajnos ez folyik. De nem csak az észt lehet fölé rendelni, fölé tudjuk rendelni az érzéseinket is. Hát ez egy nagyon csalafinta dolog, ugye? A Biblia mond valamit, Mi meg azt mondjuk, hogy hát én nem így érzem. Én nem érzem ezt igaznak, nem érzem ezt relevánsnak, nem érzem ezt aktuálisnak. Én az érzéseim más súgnak, és akkor az érzéseim fontosabbak, mint a Biblia. Vagy XY egyházi vezető, vagy közösség vezető ezt mondta. Akkor az fontosabb lesz nekem, egy emberi tekintély fontosabb lesz, mint amit a Biblia mond. Én ezt így tanultam, mondjuk. És ezt én így tudom, és akkor a Biblia lehet, hogy mást mond, de mindegy, én máshogy tudom, mint ahogy a Biblia tudja, és akkor a Bibliát dobom el, és az én kis nézetemet tartom fontosabbnak, nagyobb tekintélynek, mint a Biblia. Jönnek aztán a megérzések, hangulatok, mit tudom én, mit, mindent fölé tudunk tenni a Bibliának, csak egyre vagyunk igazából nagyon erősen képtelenek, hogy magunkat alárendeljük az írásnak. Ha hívő emberek vagyunk, még akkor is nehézségekbe ütközik. Hogy elismerjük, hogy a Biblia, amit mond, az úgy van, és ahhoz én idomulok ahhoz, és nem azt idomítom az én kis elképzeléseimhez. Vagy az én kis érzéseimhez. A reformátori állásponthoz, a bibliai állásponthoz hívlak benneteket vissza ebbe a tekintetbe is. Ne ismerjetek el a Biblia fölött más tekintét az életetekbe. Az legyen a legfelsőbb, a legutolsó. Mit mond az Úr? Emlékeztek, talán Luther volt, aki ezt nagyon klasszikusan megfogalmazta, amikor a Worms-i birodalmi gyűlés előtt áll. És akkor mondták neki, hogy de hát, amit te mondasz, azzal nem értett egyet, mit tudom én, Ciprianus egyházat. Mondta, hagyjatok Ciprianus egyházatjával, meg az összes többi egyházat. A Bibliából győzzetek meg, hogy tévedek. Ha a Bibliából meggyőztök, mert azt ismerem el tekintének, akkor elfogadom, akkor visszavonom a tanításaimat, akkor megtagadom. De még az írásból meg nem tudtok győzni, ti okos teológusok. Addig nem vonom, mert az én lelkiismeretemet köti az írás, ezt mondta, a Biblia köti. Nem tanácsos dolog az embernek az írás által kötött lelkiismerete ellen cselekednie, soha, mondta. Testvérek, az íráshoz kötődni, mint a legfelsőbb tekintélyhez az életünkben. Ez a régi ösvény. Ehhez kell nekem is, nektek is mindig újra visszatérni. És ha ezen járunk, az Úr azt mondja, nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Addig nem lesz nyugalmunk, amíg az íráshoz nem térünk. Amíg nem Isten szavának tekintjük. És nem alkalmazkodunk hozzá, mint Isten tévedhetetlen üzenetéhez. És amikor erről beszélünk, akkor testvéreim, nem is ismétlem, nem egy könyvről beszélünk pusztán. Mert a Bibliában nem egy könyv van. Pusztán a lelki szemeink előtt, meg a testi szemeink előtt. Hanem a hit, azt mondja, az Isten van előttünk az írásba. Istenből semmi más nem is tudunk, mint amit az írásból tudunk. Jézusról semmit nem tudunk, mint amit az írásból tudunk róla. Az összes többi, ami ezen kívüli állítólagos ismeret, azt eldobhatjuk nyugodtan. Istenről annyit tudunk, amit a Bibliából olvasunk. Mert ezt ennyit mondott magára, ennyit tudhatunk. Jézusról is csak ennyit tud. Olyan nincs, hogy a Bibliát félredobjuk, az Jézussal jó kapcsolatban vagyunk. A Bibliát nem lehet félredobni, mert ebben szólt hozzánk. Vagy ebbe hiszünk, vagy ehhez alkalmazkodunk, vagy elmehetünk, ahova akarunk. És jutunk oda, hova jutunk a végén. Hívlak benneteket a régi ösvényhöz, az íráshoz, az Úrhoz magához. Engedjétek, hogy ma is ő is reformálhassa, megújíthassa az életeteket napról napra az ő drága, kijelentett igéje által. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, kérünk téged arra, hogy te ragyogtasd föl számunkra az ige által a te drága szeretetedet és hatalmadat, és segíts, hogy hinni tudjunk benned. És köszönjük, hogy mihelyst bízunk a te hirdetett ígédbe, azonnal te elvégzett bennünk, hogy az írott ígéd is tekintélyé váljon a számunkra, és a legfelsőbb tekintélyé, Isten tévedhetetlen üzeneteddé, a te szavaddá. Kérünk téged arra, hogy hadd jellemezzen bennünket az, ami a régi reformátorokat jellemezte, hogy az ígéhez alkalmazkodtak mindenben, hitben és életükben egyaránt. Mi is hadd legyünk az ő nyomdokai követője, hitben és életünkben. Hadd legyen a te ígéd a meghatározó, a te szavad, a te üzeneted a meghatározó tényező az életünkbe. Segíts, hogy soha ne mások előtt hajlongjunk, ne emberek, ne divatok, ne egyéni megérzések, ne hívő testvérek előtt, hanem mindig csak a te igéd legyen a számunkra a legfontosabb, a legelső, a mindenek fölött való. Köszönjük néked, hogy te az igében itt vagy, hogy közöttünk vagy, hogy szólsz hozzánk, hogy átölelsz minket, hogy vigasztalsz, hogy szeretsz, megtisztítasz. Köszönjük, hogy ebből ismerteted meg velünk az utunkat, a történelmet, mindent ebből ismertetsz meg velünk, ami fontos, ami lényeges. Segíts, hogy meghajoljunk mindnyájan, hogy a te békességed betölthesse a szíveinket, otthonainkat, gyülekezeteinket, egyházainkat. Kérünk téged arra, Úrunk, hogy áld meg most szívünkbe mindazt, ami elhangzott, és kérünk arra, hogy te légy most velünk ezekben a napokban, amikor sokan emlékeznek a szeretteikre, akik már elköltöztek. Kérünk, hogy te vigasztald a gyászolóknak a szívét, azokat is, akiknek éppen az elmúlt héten kellett megállniuk szerettük koporsója mellett, aki váratlan hirtelenséggel szólítatott el közülük. Kérünk, vigasztald meg az itt maradottak szívét, és áld meg őket a te drága közelségeddel. Kérünk téged arra, hogy mindazoknak, akik a napokban így emlékeznek szeretteikre, te légy a vigasztalójuk, megerősítőjük, és te légy az, aki bepótolod azokat, akiket elszólítottál, akiket elvittél már közülünk. És segíts közben, Urunk, bennünket is, hogy mi is készüljünk az elmenetelre, azzal, hogy hozzád fordulunk, hogy beléd vetjük a bizalmunkat, hogy téged követünk az életünkbe, hiszen így veled felkészültek vagyunk még a halálra is, és az örök életre is, az üdvösségre is. Hadd kapaszkodjunk beléd, hadd bízzuk rád magunkat, hogy készek legyünk bármikor elmenni innét, és az az elmenetel, az hazatérés legyen a te drága mennyei otthonodba, hajlékodba. Köszönjük néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a templomépítésünket. Kérünk, hogy ezt a dolgot is te vidd továbbra is, és te add, hogy teljesen a végcélhoz tudjunk érni ebben időben. Köszönjük, hogy eddig is segítettél minket. Kérünk, hogy ezután is áld meg az itt folyó munkákat. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, amikor nemzetünkért is esedezünk. Látod, hogy mekkora nagy lelki elesettségben van a mi népünk, hitben távol vagyunk tőled. Kérünk, vondd vissza a szíveinket te hozzád, hogy istenfélő emberek legyünk, hogy hívők legyünk, írás szerint élő, gondolkodó, cselekvő emberek. Segíts bennünket, hogy így dicsőíthessen az életünk téged, és így találjunk nyugalmat magunk között, egymás között. Kérünk, hogy hallgass meg minket a te nagy nevedért, Krisztusunk érdeméért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassátok meg a hirdetéseket. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottaink vannak. Elmúlt héten búcsúztunk Kristóf Mózes atyánk fiától, akit az Úr váratlan hirtelenséggel szólított el közülünk, családja köréből. Isten vigasztalását kívánjuk az ő itt maradott szeretteinek, családtagjainak, leányainak, unokáinak, sógorasszonyának, vejeinek, feleségének, mindazoknak, akik ismerték és szerették őt. Másik halottunk szatymazi illetőségű Hajdú Aranka, ő 1925-ben született, és hosszadalmas betegség után szólított el kedves férje mellől, családja köréből az Isten. Az ő temetése az a jövő héten lesz, november 2-án, kedden, 11 órakor a makói református temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk az itt maradott férnek, férj családjának, kedves rokonságának. Hirdetem a testvéreknek a heti alkalmainkat. Ma este 3:46-kor a Honvédtéri templomnál lesz egy rövid koszorúzás. Ott van a Szegedi Kis Istvánnak és Abádi Benedeknek a szobra, mellszobra a templom homlokzatán, és ott mindig van egy reformáció ünnepe kapcsán egy rövid kis ünnepség. 3:46-kor lesz ez, szeretettel hívom a testvéreket, utána pedig 6 órától lesz a közös protestáns reformációi ünnep a Honvédtéri templomban. Ha jól tudom, úrvacsoroztással egybekötve. Jövő héten hétfőn ifjúsági óránk lesz, kedden bibliórát tartunk, pénteken az imaóra elmarad most, mert nem vagyok itthon. Tehát pénteken nincs imaóra. A többi alkalmakat azokat a szokott rendben tartjuk meg. Hirdettem a testvéreknek azt, hogy lejárt a 2 évre hirdetett adakozási periódusunk. Templomépítésre hirdettünk 2 évvel ezelőtt adakozást, ilyen időben, tehát itt október 31-e volt akkor is, amikor ezt meghirdettük, és 2 évre kértük a felajánlásokat, a 2 év letelt. Ezért most így innen hivatalosan ezt a periódust le kell zárjam, és le is zárom. Legyen Istennek a dicsőség azért a sok pénzért, ami befolyt a gyülekezettől, és legyen áldás azokon a pénzeken, amiket az Isten templomának, az Úr templomának építésére adtunk. És legyen áldása az életünkön is, hogy mondja az íg, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten, úgyhogy áldja meg az Úr azokat, akik ezt a szívükön viselték eddig. Egyúttal hadd kérjem a testvéreket, hogy ha lehetséges, ha tudják, tovább is folytassák az adakozást, mert még szükségünk van olyan 30-40 millió forintra. Ahhoz, hogy teljesen be tudjuk fejezni az egész beruházást, tehát most karácsonyig, ha minden igaz, akkor be tudjuk fejezni a templomépítést. Reméljük, hogy szépen minden jön és elkészül. Viszont még ott van az udvarnak, teljesen át kell alakítani az új viszonyokhoz, és ott van egy nagy kerítésrész, egy kamra, egy garázs, a parkolóknak a kialakítása, tehát ott még van egy meglehetősen nagy összegű munka. Ezen kívül be is kell rendeznünk a templomot, mert a korábbi székeink azok ott például elvesznek a templomban, de nem lehet azt, egyelőre vissza fogjuk tudni tenni, de rendes méretű, tehát oda való bútorzattal kell bebútoroznunk. Arra is kell még. Tehát van még jó pár dolog, amit szeretnénk elvégezni. Szeretnénk, hogyha lenne egy sípos orgona a templomban. Már nem, igen. Hát nem lehet mást várni. Tehát ez, igen. Már erre nézve is megtettem a szükséges lépéseket, úgyhogy ez is a tervei ennek is készülnek. Hát egy ilyen valamire való orgona az 15-20 millió forint körül van az ára. Hát igyekszünk minden forrást megragadni újra, tehát akár városi forrást, akár minisztériumi forrásokat, állami forrásokat megint hajtani. De ha valaki a testvérek közül még tud adni, akkor annak meg lesz a helye. Tehát hivatalosan lezárom az adakozást, de hivatalosan azt mondom, hogy tovább is lehet folytatni, hogyha valaki ezt így szívén hordja, és ezt fontosnak látja. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy ha valaki meg akarná nézni a templomot, hogy hol tartunk, már belülről legalább félig ki van vakolva. Tehát ha valaki meg akarja nézni, akkor akár most is istentisztelet utána odajön, akkor be tudunk menni, meg tudjuk nézni egy kicsit, hogy áll, mint áll. De bármikor, ha valaki most nem tud, bármikor arra jár, vagy nyugodtan csöngessen be, és jöjjön, mert meg tudom mutatni, be lehet lépni, most már viszonylag biztonságos a helyzet. Úgyhogy lehet látni, hogy körülbelül mi lesz, hogy lesz a dolog. Úgyhogy ha valaki jön, most is szeretettel várjuk. Végül azt hirdetem a testvéreknek, hogy ahogy feleségem elmondta, beindult ez a dobozba zárt szeretet akció, tehát kis dobozokat gyűjtünk, amikbe kis ajándékocskákat teszünk, és azt el fogjuk vinni karácsony előtt Erdélybe, a nagysolymosi gyülekezetbe, mint a gyerekeknek, az ottani gyerekeknek egy karácsonyi ajándékot. hogyha bármit tudnak a testvérek ebbe segíteni, az továbbra is szükséges, tehát akár egy jó kis papírdoboz, de hozzávaló csomagoló papír, és beletenni valami tisztálkodószert, vagy valami játékot, valami írószert, füzetet, édességet, aszalgyümölcsöt, kesztyűt, sál, csapat, kisgyerekeknek, nyolcadikos korig körülbelül, ami használható, bele lehet tenni, és akkor ezt időben el fogjuk juttatni a címzetteknek. Tartsák ezt számon, december elejéig tart ez a gyűjtés. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket lapozzuk fel, a 393-as éneket, 393, és énekeljük el két versével, és utána a nemzeti imádságunkat, a himnusz mondjuk. A 393. ének első verse így kezdődik: ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened. A himnuszunkat énekeljük el. Áldás, békesség!